Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, újra itt a Katarodó, mert hogy újra véget ért a világbajnokságon egy nap. Ez már a negyedik, hogyha a teljes napokat nézzük, akkor a harmadik. Most Vályi Bencével beszéljük meg gyorsan, hogy mi is történt ezen a napon. Hát hallottátok az előbb a legfőbb eseményt talán, hogy Japán megverte Németországot hátrányból fordítva, de kezdjük az unalmas meccsel. Mert hogy volt unalmas meccs, Marokkó és Horvátország nem kényeztetett el minket helyzetekkel. Egyrészt ugye az a kérdés több helyen is fölmerült, hogy hogy lehet az, hogy már most 3-0-0-ás meccs volt, ugye a lengyelek a Mexikóval, és Dánia Tunéziával játszott 0-0-át. Látsz itt valami összefüggést, vagy ez tök véletlenül jött ki?
Szerintem
bocs, hogy a 18-as VB-n egyetlen 0-0 volt, és itt meg már most 3.
Szerintem maximum annyi lehet az összefüggés a meccsek között, hogy nagyjából hasonló erejű válogatottak, ahol az egyik csapat inkább kezdeményezőbb, a másik meg inkább passzívabban próbál focizni, viszont egyik sem mer kockáztatni, mert mind a kettő csapat tovább juthat majd a csoportkörből, és az első meccsen még nem nagyon mertek feldobni mindent itt a további sorsukra tekintettel, úgyhogy szerintem ez lehet a közös pont, hogy a kettő torna közötti különbség az miből adódik, azt nem tudom, de hogy ilyen szempontból szerintem mind a három meccs nagyon hasonló kiindulásból eredetesztett.
Jó, hát meglátjuk, hogy lesz még 0-0. Én nagyon kíváncsi vagyok, mert úgy érzem, hogy nem feltétlenül arról volt szó, hogy nagyon visszafogták volna magukat, mert a végén többen is úgy feküdtek a földön, hogy tényleg nagyon-nagyon durván ki voltak.
Igen, hát azon én is csodálkoztam, hogy Ziyech mutatták, azt hiszem legelőször, aki ott fetrengett a földön, és hát ő neki labdás események tekintetében nem nagyon lehetett hallani a hangját az egész mérkőzés alatt, szóval ahhoz képest, hogy ugye az lenne a marokkóiaknak a legerősebb oldala ott Hakimivel és Ziyech-sel, nem nagyon lehetett őt látni semmilyen formában. Ettől függetlenül viszont az biztos, hogy labda nélkül nagyot melóztak, mert a horvátok irányítottak inkább, az megint más kérdés, hogy ebből nekik sem nagyon jött ki igazándiból egyetlen egy nagy lehetőség sem.
2018 ezüstérmese tehát 0-0-val rajtolt, 2014 győztese viszont vereséggel, és akkor itt ez a legnagyobb meglepetés, bár el lehet filózni azon, hogy melyik volt nagyobb meglepetés, az argentin-szaudi, vagy pedig ez a meccs?
Szerintem az argentin az nagyobb meglepetés volt, szóval Japánnal kapcsolatban kettőfélét hallottam csak a torna előtt, vagy valaki ilyen ultra lelkes volt miattuk, hogy ők taktikailag mennyire fegyelmezettek, ami amúgy be is bizonyosodott itt ezen a meccsen, és hogy egyébként meg mennyi nagyon ügyes, cseles és tényleg ilyen kombinatív fiatal támadójuk van elől. A másik meg az, aki abszolút elnézte őket, hogy esélyük sincsen ebből a csoportból tovább menni. Hát most itt az előbbieknek lett igazuk, és az tényleg lenyűgöző volt nézni, hogy mennyire fegyelmezetten hajtották végre az edzőjüknek az utasításait, és itt most nem erre a japán munkamorál című hülyeségre szeretnék rátérni, hanem tényleg foci szakmailag ez a csapat meglepően jól van összerakva, és nagyon sok olyan nagy vagy sztárokkal felálló európai válogatottnál is előrébb vannak szerintem ilyen téren, mint akiket itt majd fogunk figyelni a tornán, vagy már láttunk.
Én az első fél időben nem voltam erről meggyőzve. Egyébként én is azok közé tartoztam, akik névre azt mondták, hogy tök nagyon sok a topligában játszó, európai topligában játszó
játékosok. Neked van liblinged is a japánoknál.
Nekem van liblingem is, szegény Kubónak nem ez volt azért élete meccse, mert hogyha Zülével kell küzdenie, meg Havertzel maga mögött, meg Gnabryval, az nem biztos, hogy annyira jól áll neki. De hogy ennek ellenére az, hogy a 2018-as VB óta a csapat jó része lecserélődött, az nálam már aggodalomra adott okot. És most is úgy éreztem az első félidőben, hogy nagyon-nagyon durván lefocizza őket Németország úgy, hogy kontrollálják a meccset. Tehát, hogy itt szerintem inkább arról volt szó, és ez igaz az argentin meccsre is, hogy a szaudiak két szinte nem is helyzetből lőtték be a két góljukat. Annyi különbséget látok, hogy itt a japánoknak azért több esélyük volt a második fél időben a gólszerzésre is, meg volt egy nagyon fontos csere a fél időben.
Igen, az egyértelműen az volt a fordulópont itt a meccset nézve. Tök érdekes, hogy utána a későbbi mérkőzésen is gyakorlatilag ugyanaz a taktikai felállás vagy harc volt az első fél időben. Ezt a Premier League-ben meg a nagy európai csapatoknál megszokott 3-2-5-ben állt fel labdával a spanyol meg a német válogatott is, és az ellenfelük, a kisebbik csapat meg mindig 4 védővel próbálkozott, és hát a 4-5 létszámfelében voltak mindig a saját védősorukban, és a japánok ezt a második félidőre megváltoztatták, így a saját... Ez így van, ami amúgy tök meglepő, hogy ő nem kezdett, de hát nagyon-nagyon fontos volt a beszállása, aztán utána a szélsőit is kicserélte a japán edző, és igazából így a taktikai előnyét elvesztette Németország, és mivel kihagyták a helyzeteiket, utána megbűnhődtek.
Ezek a kihagyják a helyzeteiket dolog, ez most visszavezethetjük a nincsen középcsatárú problémára, mert amikor fölvezettük a VB-t, akkor az volt, hogy nagyon hiányzik valaki, aki nem Havertz, és középcsatár tud játszani, de igazából én most azt éreztem, hogy nem azzal van a gond, hogy nem középcsatár van ott. Tehát, hogy szimplán nem volt eléggé koncentrált egyik játékos sem. Gündogan rúgott egy kapufát, tehát ez benne van szerintem, csak innentől borzasztó nehéz dolgok van a továbbjutás tekintve.
Hát ez emiatt nagyon kellemetlen. Ez a csoport egyébként is nagyon sűrű, meg pont úgy jött ki a meccsek sorrendje, hogy miután most elbukták a 3 pontot a németek, hogyha nem nyerik meg mind a két meccset, akkor ez lehetetlen küldetés. Azért másnak, az argentinoknak szerintem egy picit könnyebb lenne innen visszapattanni, de majd meglátjuk, hogy ott az hogyan alakul. Valószínűleg vissza lehetne erre vezetni, az az egyetlen problémám azzal, hogyha így naráljuk a meccset, hogy most a spanyoloknál meg szintén ez volt az egyik probléma, hogy ő nekik szintén nincsen nagyon gólérzékeny középcsatárjuk, még hogyha Moratára lehetett is számítani, de azért ő nem arról híres, nevezetes, hogy nagyon jó százalékban értékesíteni a helyzeteit. Szóval, hogyha a spanyoloknál ez nem okozott gondot, akkor a németeknél meg miért okozott volna, úgyhogy én is inkább itt szerintem szerencse, az nyilván mindig nagy faktor, főleg egy ilyen tornán, meg lehet, hogy fejben nem volt minden rendben.
A spanyoloknál fejben minden rendben volt. Nagyon furcsa, minden nap új menetrendet találnak ki a katariak, hogy felváltva játsszák a csoportokat, vagy a két csapat egyszerre játszik egymás. De most az a minta, hogy az első és az utolsó meccset játszotta ugyanabból a csoportból a négy csapat, és a német-japán, illetve a spanyol-kosztarikai meccs volt középen, szendvicsben. Hát a spanyolok voltak talán a legmeggyőzőbbek eddig a tornát tekintve. Tehát ez a 7-0, ez még az angolokénál is erőt demonstráló eredmény, illetve hát az a magabiztosság, ami tényleg középcsatár nélkül is sugárzott ebből a spanyol csapatból. Nem tudom, hogy érdemes egy hurra optimizmussal hozzáállni a következőkhöz.
Én szerintem eleve kellemetlenül negatív volt a felhangja a spanyoloknak a készülésének. Szóval, hogy soha nem értettem én így személyes nézőpontból, hogy miért ennyire negatív mindenki velük kapcsolatban. Az majdnem egyértelműen kijelenthető, hogyha nem is a legjobb, biztos, hogy a top 3 legjobb edzője a spanyol válogatottnak van az egész tornán, és ebből fakadólag, amit Luis Enrique itt letesz taktikailag alapjának ennek az együttesnek, az egyfajtában kivilágít minden egyes szereplésükből, és szerintem ez most is így volt. Tehát ilyen szempontból semmiféle kritika nem érhette őket, és az, hogy ezen a meccsen minden egyes olyan támadó, aki kapu elé kerülhet, és adott esetben gólhelyzetbe kerülhet, az most gólt lőtt, önbizalmat szerezhetett, vagy csak egyáltalán itt a csapatnak a hangulatából felvehet magának valami kis erősítés lelkileg, az egy nagyon jó jel a továbbiakra nézve.
Hát főleg úgy, hogy még forgathatott is Luis Enrique, tehát beállhattak azok, igen, akiket nem feltétlenül vártunk volna az első meccsen, akár a most behívott Alejandro Balde, vagy Nico Williams is játszhatott, fölvehették a ritmust, még erre is futotta, és ráadásul az meg a másik, hogy olyan kezdővel állt ki Luis Enrique, amire nem számítottunk feltétlenül. Ugye Asensio volt a középcsatár, oké, Dani Olmót nem mindig láttuk kezdőként ebben a csapatban, sokszor egyébként Sarabia kárára, de a legnagyobb változtatás a védelemben volt. Mit szóltál hozzá, hogy Rodri a középhátvéd. Ez inkább ennek a meccsnek szólt, mert egy kevésbé fontos védekező feladatok vannak, vagy más jellegű védekező feladatok vannak Costa Rica ellen, mint mondjuk Németország ellen, vagy a németeken is lehet, hogy ez lesz?
Be kell vallanom őszintén, amikor megláttam a kezdőt, akkor először azon kezdtem el gondolkodni, hogy ebből hogyan fog majd valami dupla hatos-szerű, nagyon furcsa labdás felállást csinálni Enrique, hogy Busquets és Rodri egymás mellett legyen, mert azt először nem hittem el neki, hogy tényleg ekte középhátvéd lesz majd Rodri, és maximum föllépeget. Aztán mégis ez történt, és ez tényleg nagyon furcsa. Nem akarok nagyon határozott választ adni erre, azért, mert én sem tudom önmagában azt mondani, hogy Rodrinak arra a védő munkájára építve, amit ő a Citynek a támadó sora mögött elvégez amúgy a Premier League-ben meg évközben, azt mondani, hogy emiatt ő kevésbé lehet gyenge pont, mint mondjuk Pau Torres vagy Eric Garcia, abban én abszolút látnék kiindulási alapot meg értelmet. Az ilyenkor mindig a probléma, hogy azért amennyire rövidek ezek a tornák, egy-egy hibán tényleg akármi elmehet, és hogyha egy játékos teljesen másik poszton játszott, mint ahol egyébként ő szokott, akkor azért benne van az, hogy ő nem feltétlen azokban a pozícióban szokott mozogni, és például a franciáknál ugye Deschamps azért döntött amellett a középhátvéd duó mellett, mert ők a korosztályos válogatottakban össze voltak szokva, és már volt tapasztalatuk egymás mellett, hogyan kell kommunikálni. Na most ez itt a spanyoloknál nincsen meg, ezért látok is benne értelmet, meg nem is, úgyhogy elképzelésem sincsen, hogy ki fog-e tartani emellett, vagy sem.
Na és ki mellett fog kitartani szegény Roberto Martinez, mert hogy ez a mai teljesítmény a belgáknak, ugyan győzelem lett belőle, de nem nézett ki jól, és akkor azt hiszem óvatosan fogalmaztam.
Hát megszületett szerintem az első olyan eredmény a tornán, amikor az esélytelenebb csapatra azt lehet mondani, hogy bár nyertek végül, mert valószínűleg az egyéni kvalitásai jobbak a játékosaiknak, de hogy hát megérdemeltnek, semmiféleképpen sem lehetne mondani ezt a belga győzelmet. Úgyhogy hogy ki mellett fog kitartani, és ki marad majd a kezdőcsapatban a következő mérkőzésen, azt nem tudom. De itt Kanadát mindenféleképpen meg kell dicsérni, ez elképesztő, bátor, bevállalós, és a minden eddigi esélytelenebb kisebb csapattal szembe menően tényleg vakmerő hozzáállás volt, úgyhogy élmény volt nézni ezt a meccset, bár egy picit ilyen káoszos jellege volt az egésznek, de legalább szórakoztató volt.
Pont ez a furcsa, hogy mennyire látszott az, hogy mekkora különbség van a játékosok minősége között, mégis ehhez képest, amit a belga válogatott csinált, az szerintem tehát kritikán aluli volt. Ez a belga válogatott, ez nem lesz VB győztes.
Nem, ez tökéletesen egyet tudok érteni ezzel. Persze nyilván az ember próbál egy picit visszahúzódóbb lenni, és nem messze menő következtetéseket levonni itt az első meccs után, de szerintem abban nagyjából egyetérthetünk, hogy ezt a belga válogatott, ez nem valószínű, hogy a tornának az esélyese lenne, de eléggé könnyen kijelenthető, hogy valószínűleg a nyolcad döntőben vagy a negyed döntőben véget fog érni az útjuk, mert tényleg a legkevésbé sem volt meggyőző ez az egész, és az, hogy a kanadaiak megpróbálták az egész pályás emberezésükkel egyéni párbajokra lebontani az egész mérkőzést. Ennek ellenére úgy, hogy nyilván a belgáknak jobb volt az egyéni képességük, így sem tudtak felülkerekedni. Ez azért elég sokat elmond mind a belga válogatottnak a teljesítményéről, mind pedig az egész találkozóról.
Meglátjuk, mit az a folytatás. Én itt nagyon nehezen tudom elképzelhetőnek tartani, hogy Belgium ezen nagyon sokat változtasson, de az már a következő napoknak a zenéje, ami a konkrétan holnapi programot illeti. Svájc Kamerunnal játszik majd az első meccsen, a G csoporttal kezdünk, és szendvics lesz megint, tehát a G csoport az első és az utolsó meccs, a H csoportban Uruguay, Dél-Korea délután, és Portugália, Gána, majd este Brazília, Szerbiával zárunk. Itt meg, ha halljátok a háttérben a zenét, akkor ezzel zárunk, mert hogy Bencével közösen meccset is néztünk, de reméljük, hogy nem zavart titeket ez a kis zaj a háttérben. Közbence itt voltam.
Én is köszönöm, hogy itt láttam.
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.